16. fejezet. Természetesen mindenki nagy érdeklődéssel nézett a Lüttichi küldött megjelenés elé, akit a lázadó Lüttich merészelt a büszke burgundi herceg színe elé küldeni. Mert tudni kell, hogy követeket abban az időben csak a fejedelmek küldenek egymáshoz, akkor is csak főként ünnepélyes alkalmakkor. A herold ruhája legott szemet szúrt a jóízlésű nemes uraknak, mert azon inkább a hiú pompa látszott meg, semmint a komoly méltóság. A vatkan fej nem csak a ruha egyes részeire volt hímezve, hanem még a sapka formára is erre az alakra volt szabva, mi több, díszéül a véres agyarak szolgáltak. Különben is az egész emberen valami félelemmel vegyes vakmerőség látszott meg, mint aki tisztában van azzal, hogy olyan veszélyes küldetésre vállalkozott, amelyet csak bátor elszántsággal tud végrehajtani.
Ki vagy te, pokol küldöttje?
Szólította meg a herceg bíztató hangon a furcsa küldöttet.
Ahő, Sanglié vagyok, pajzs hordozója, Vilmos Márk grófnak, aki Isten kegyelméből, a káptalan akaratából, és feleségének Croy Emmeline grófnőnek, Croy grófnak, és Brazemon urának jogai révén Lüttichi herceg püspök.
Károly ez arcátlan vakmerőségen annyira elcsodálkozott, hogy meglepetésében eleinte még szóhoz sem tudott jutni, mi alatt a küldött, aki ettől a nem várt gyors hatástól vérszemet kapott, rendíthetetlenül tovább szónokolt.
E nagy örömöket hirdetek ti néktek, tudtára adom felségednek Károly burgundi hercegnek, és Flandria grófjának, nevében az én uramnak, hogy a szent atyáktól Rómából érkezendő fölmentvény és megfelelő ad sacra helyettesítés által mind a herceg püspök, mint pedig a legitim Croy gróf jogait gyakorolni szándékozik.
A burgundi herceg ezt az arcátlan beszédet néha-néha mindössze egy ha kiáltással szakította félbe, különben pedig nagy csodálkozására nemes uraknak szokatlanul nyugodtan hallgatta végig. És a küldött, szinte megittasulva a sikertől, rendíthetetlen nyugalommal folytatta.
A Lüttichi herceg püspök és Croy gróf nevében felszólítom fenségedet, Károly burgundi herceget, mondjon le minden igényéről és előjogáról, amiket az elhalt és állására méltatlanná vált Bourbon Lajos Lüttichi püspök révén Lüttich birodalmi városra nézve fenntartott.
Ha! Kiáltott föl ismét a herceg.
Továbbá! Adja ki, fenség, ezt a 36 lobogót, amit Lüttich városából erőszakkal elvitt, állítassa helyre azokat a réseket, amelyeket fenséged zsarnoki módon a sáncfalakon töretett, továbbá. Ismerj el, fenséged, az én uramat, Vilmos Márk grófot, akit a káptalan szabályszerű módon megválasztott, amiről fenséged a jegyzőkönyvből is meggyőzhetik.
Nos, végeztél már? Kérdezte a herceg.
Még nem,
felett a küldött.
Követelnem kell továbbá fenségedtől. Vonja vissza csapatait, Brazemon kastélyából és a Croy grófság egyéb erősségeiből, amelyeket vagy fenséged, vagy Croy Izabella nevében küldtek ki oda mindaddig, amíg a császári birodalmi gyűlés el nem dönti, vajon a kérdéses hűbér adók nem az elhunyt gróf testvérét, méltóságos Emmeline gróftőt illetik-e meg, a juris Amphiteusis alapján.
A te urad nagyon okos lehet, jegyezte meg a herceg.
A nemes és tiszteletre méltó herceg és gróf, folytatta tovább a követ, a Lüttich és Burgundia között fennforgó viszályok megszűnte után hajlandó lesz Croy Izabella gróf kisasszony számára illő és megfelelő évi járadékot megállapítani.
Úgy éljek én, jegyezte meg Le Glorieux halkan krévékör fülébe súgva, szívesebben lennék egy marha vészben elpusztult tehén bőrébe bevarva, mint ennek a fickónak a cifra ruhájában.
Végeztél már?
Kérdezte ismét a herceg.
Még van valami?
Felelte Rue Sanglié.
Az én nemes uram üzen az ő hűséges, szövetséges társa a legkeresztényebb király érdekében.
Ha! Kiáltott közbe ismét a herceg, még hevesebben, mint eddig, de azután lecsillapult és figyelt.
Ennek a legkeresztényibb királynak magasztos és felséges személyét ön, Károly burgundi herceg, esküje ellenére is, mint egyszerű hűbérese, szigorú fogságban tartja. Követeli tehát az én uram, és parancsolom én általam, hogy Lajos királyt az ő szövetségesét haladék nélkül bocsássa szabadon, vagy vegye tudomásul az ő kihívását, amelyet íme általam nyújt át fenségednek.
Készen vagy már? Kérdezte a herceg.
Végeztem, fenség, és várom a válaszát, ami remélhetően olyan lesz, hogy a vérontást elkerülhetjük.
Hát a burgundiai Szent Györgyre mondom,
kiáltott föl a herceg, de tovább nem mondhatta, mert Lajos király megelőzte, és komoly, méltóság teljes hangon így szólt.
Fenséged engedelmével élek azzal a jogommal, hogy majd én felelek meg ennek a szemtelen fickónak. Ide figyelj, hát Herold, vagy tudom is én, hogy mi vagy. Ide figyelj, és mondd meg annak a hitszegő, sehonnai és gyilkos gazdádnak, Vilmos Márk grófnak, hogy Lajos király nem sokára megjelen Lüttich előtt, hogy szeretett rokona Bourbon Lajos püspök gyilkosait megbüntesse. Add tudtára a gazdádnak, hogy akasztófára köttetem föl azért, mert szemtelenül engem szövetségesének mert nevezni, és királyi nevemet ilyen jött-ment küldönc szájára merte adni.
És told meg az én üzenetemmel is, jegyezte meg a herceg. Mit egy fejedelem küldhet a rablónak és gyilkosnak válaszul?
És azután takarodj el.
Nem, mégse. Követ még nem távozott a burgundi udvarból ajándék nélkül.
Fogjátok le és korbácsoljátok meg ezt a fickót, amíg a húsa le nem szakadozik a csontjáról.
De bocsánat, fenség, szólott közbe egyidejűleg Krévékőr és Himbenkurt. Ez az ember mégiscsak egy követ, aki mint ilyen a jogait élvezi.
Ugyan, urak,
kiáltott föl dühösen a király.
Hát olyan jó bolondok vagytok, hogy azt hiszitek, a ruha teszi a követet?
Én a ruhájáról ráismertem erre az emberre, hogy csaló. Hívjátok elő Troazon Dort, és az ő jelenlétében faggassátok ki.
Bezeg elsápadt-e szavakra a szakállas vatkan követe. Most belépett Troazon Dort, a herceg legfőbb heroldja és pajzs hordozója, és komoly, ünnepélyes hangon megkérdezte állítólagos kartársától, hogy melyik kollégiumban végezte iskoláit, és hol szerezte meg a követ működéséhez megkívánandó tudását.
A Regensburgi Cimmertani kollégiumban nevelkedtem, és ott kaptam oklevelet is,
felelte szepegve a követ.
Ne higgyél neki, hanem tedd próbára a tudományát, mondotta a herceg fő heroldjának.
A Cimmertanban épp olyan jártas vagyok, mint más tudományokban,
felelte a követ.
Lehet azonban, hogy a Németországban mi más szakkifejezéseket használtunk, mint használnak itt Flandriában.
Mutassatok meg neki egy címert, és magyarázza meg azt a maga tudása és módja szerint, mondotta a herceg. De ha elhibázza, tudom, Istenem, hogy tele lesz a háta vörös és kék mezőnyökkel.
Itt van ez a pergamentekercs, mondotta Troazon Dort főherolda Lüttichi követnek.
Erre a pergamentre én egy régi címert rajzoltam. Hogyha ön csak ugyan abban a jóhírű kollégiumban végezte iskoláit, hát fejtse meg, kérem, és magyarázza meg szakszerűen ezt a rajzot.
Le Glorieux, aki már régóta figyelte ezt a valóban humoros jelenetet, most oda sompolygott a két tudós herold közelébe.
Majd segítek én neked, barátom,
szólalt meg most az udvari bolond Rue Sanglier elé állva.
Ez itt, uraim, egy macskát ábrázol, amikor a teljes kamra ablakán kitekint.
Ez a megjegyzés általános derültséget keltett, ami csak hasznára volt a Lüttichi követnek, mert Troazon Dort az ő komoly munkájára mondott tréfát nagyon is komolyan vette és kijelentette, hogy az a rajz Childebert francia király címerét ábrázolja, aki Grandemar burgundi királyt elfogadta. A címer tehát a fogoly fejedelem jelképéül a tigrist ábrázolja ketrecbe, vasrács mögé zárva.
Hát én a botomra mondom, jegyezte meg Le Glorieux, hogyha ez a macska burgundot ábrázolja, akkor a macska ez idő szerint a vasrács jobb oldalán van.
Jól mondottad, barátom, kiáltott föl nevetve Lajos király, míg a herceg és a nemes urak a durva tréfa miatt zavartan tekintettek egymásra.
Én téged arannyal jutalmazlak, mert azt, ami olyan valóban keserű igazságra tetszik, tréfás játéknak tüntetted föl, amivé remélhetően válni is fog.
Elég legyen, Le Glorieux, és te is hallgass el, Troazon Dort,
mondotta rekkedt hangon a herceg.
Ti ketten sokkal többet tudtok, hogy sem okos emberek lehetnének, akiket meg lehetne érteni.
Hagyjátok hát magára ezt a fickót, majd beszélek vele én. Hé, te gaz, fickó! Tudod-e, mi a különbség az arany és az ezüst között?
Irgalom, fenség, esdekelt Rue Sanglier. Szánjon meg engem, ön pedig, felség, Lajos francia király, vegyen védelmébe!
Csak beszélj te magadért, fickó, förmett rá dühösen a herceg. Arra felelj röviden, herold vagy-e, avagy csaló?
Hát csak éppen erre az alkalomra küldtek ki, mint követett fenség,
felelte megszeppent és leleplezetten a csaló.
Szent Györgyre mondom, jegyezte meg a herceg. Egynek kivételével nem ismertem olyan királyt, aki a címertan nemes tudományát ennyire megalázta volna, mint tették ezzel az emberrel a lüttikiek. Ezt az egy királyt kivételnek tartom, aki Harold ruhába bújtatott szolgát küldött Eduard angol király udvarába, követgyanánt.
Ezt a fortét, mondotta Lajos király, csak az olyan királyi udvarban volt szabad alkalmazni, ahol abban az időben a heroldok még nem voltak szokásban.
És hogyha azt a tudattalan, durva sziget lakókkal szemben még meg lehetett is tenni, nem lett volna szabad megtenni ugyanazt a művelt burgundi udvarral szemben.
Ej, bánom is én, küldjön ide akárkit,
mondotta a herceg büszke hangon, de tudom, Istenem, hogy nagyon szomorú állapotban kapja vissza a követét. El innen! Vigyétek a piac tére, verjétek a hátát kantárszárral és kutya korbáccsal mindaddig, amíg a cifra címer kabát cafatokban le nem szakadozik róla.
Föl tehát, vitéz Rue Sanglier. Álló, álló!
Négy vagy öt hatalmas vadász kutya, amelyek meghallották ezt a jól ismert kiáltást, most rettentően ugatni és csaholni kezdett, mintha a vadkan éppen most ugrott volna föl előttük.
Pompás ötlet!
Szólalt meg Lajos király, aki most már egészen beletalálta magát a herceg kedély hangulatába.
Hogyha a szamár magára húzta a vadkan bőrét, hát a kutyák hámozzák ki belőle.
Rendben van,
kiáltott fel a herceg örömmel, akinek nagyon megtetszett az ötlet.
Úgy lesz, eresszétek el a kutyákat. Ezt az embert a kastély kapujától a város kapujáig kutyákkal fogjuk kergettetni.
De remélem azonban,
jegyezte meg Rue Sanglier, aki most jó képet szeretett volna vágni ehhez a rossz játékhoz.
Hogyha fenséged, mint vadat üzed ki a városból, legalább ad is nekem megfelelő térelőnyt.
De te csak egy dúvad vagy,
felelte a herceg, amelyre a vadászati törvények nem vonatkoznak.
De azért kegyelemből 60 röfnyi tér előnyt adok neked, jutalmul a te példátlan szemtelenségedért. Rajta te át!
Mi pedig, urak, nézzük végig ezt a vadászatot!
Az egész társaság fölkerekedett, hogy szemtanúja legyen annak a szokatlanul érdekes ember vadászatnak, aminek eszméjét Lajos francia király pendítette meg. Rue Sanglier nagyszerűen játszotta meg a szerepét. A félelem szárnyakat adott a lábaira, és a vadász kürtöktől és a vadász legények uszító kiáltozásaitól szinte megvadult kutyák vágtatása elől szélsebesen menekült, és talán épségben viszi el az írháját, ha a minden másra csak éppen a futáshoz nem alkalmas címer kabát nem akadályozza a futásban. De még így is oly ügyesen tért ki néha a kutyák dühös támadásai elől, hogy a nézők nem győztek csodálkozni rajta. De legjobban mulatott Lajos király, akinek különben politikai okokból is volt oka örülni a saját tréfájának, de viszont alaptermészeténél fogva is tetszett neki a mások gyötrődése. Ezúttal is oly jó ízűen nevetett, hogy a könnyei kicsordultak, miközben belekapaszkodott a herceg Hermelin köpenyébe, viszont Károly herceg, aki a mulatságos látványon szintén jól mulatott, karját a király vállára fektette, a bizalom és a szeretet jeléül, ami pedig azzal a viszonnyal, amelyben még csak az imént is voltak, homlok egyenest ellenkezett. Bármi jó futó volt is az Al Harold úr különben, a sorsát el nem kerülhette. A kutyák mégiscsak jobban tudtak futni, utolérték, leteperték, és bizonyára cafatokra tépik a testét, ha a herceg oda nem kiáltott volna a falka vezetőnek, hogy távolítsa el a kutyákat az ember testéről. Csak nagy nehezen sikerült a kutyákat az álkövet úrról lehámozni, és amikor már szíra fűzték őket, még akkor is ott fityegett a szájukban egy-egy cafatja a követ úr cifra ruhájának. Mialatt a herceg és a kísérete a látvány szemlélésében volt elmerülve, Oliver lopva hátulról a királyhoz sompolygott, és ez sugta a fülébe.
Felség, az az álherold ott, Hajradi Maugrabin a cigány. Nem lenne jó, ha a herceg elé kerülne, és az őt kivalatná.
Meg kell halnia, mondott a király. A holtak nem beszélnek.
Kisvártatva a király és a herceg elé lépett Tristan fő porkoláb, akit Oliver már előzően értesített.
Felség és fenséges herceg, szólalt meg a fő porkoláb, arra a vadra én számot tartok. Ő az én jellemet viseli. Ott látható a vállára sütött liliomjel. Megrögzött gazfickó, aki embereket ölt, templomokat fosztott ki. Vadorzó a királyi vadaskertben.
Elég, elég! A fele is elég, vágott közbe a herceg.
Ő tehát többféle jogon is az én királyi rokonom tulajdona. Nos, mi a szándéka vele, felség?
Ha a rendelkezésemre bocsátod őt, kedves rokon, felelt a király. Akkor majd leckét adok neki a heraldikából. Bemutatom neki gyakorlatban, mit jelent a kötérről lógó akasztófa virág zöld mezőnyben.
A herceg jóízűen nevetett a király hasonlatán, és szinte barátságosan nézett az arcára, amikor így szólott hozzá.
Ó, Lajos, Lajos, bár volnál te olyan jó uralkodó, mint amilyen jó cimbora tudsz lenni. Sohasem tudom elfelejteni azokat a boldog időket, amelyeket együtt töltöttünk.
Hát, ha akarod, bármely pillanatban visszaidézhetjük, felelte Lajos király.
Én olyan méltányos feltételeket szabok eléd, amit megalázkodás nélkül elfogadhatsz, és meg is esküszöm erre a szent erekjére, hogy a szerződést becsülettel megtartom. Ez az erekje a legdrágább kincsem, mert Krisztus kereszt fájának egy darabkája. És ezzel egy kis aranydobozkát húzott elő a kebeléből, amely aranyláncon csüggött a nyakán, és azt ájtatosan megcsokolta.
És ugyanerre a keresztre esküdtél-e meg, Lajos, akkor is, amikor Burgundiából visszatértél hazádba, és nem sokára rá Rümpér orgyilkost küldett hozzám, hogy jöjjön meg?
Már megint fájdalmas emlékeket ébresztesz bennem, Károly, felelte kedvetlenül a király. Nem erre az erekére esküdtem én meg akkor, de hidd el, mindennek megvan a maga oka, hiszen ti is sokat vétkeztetek ellenem. De az Isten őrizzen meg engem megszegésétől annak a fogadalomnak, amit én erre a szent erekére teszek.
Akkor hát jól van, kedves bátyám, azóta bizonyosan leckéket vettél, hogyan kell a hűségesküt megtartani, jegyezte meg mosolyogva a herceg. De most azután nyilatkozzál ám őszintén, ígéretedhez képest nyújtasz-e segítséget nekem, hogy azt a gyilkos Vilmos Márk grófot és a lázadó Lüttichieket megbüntetessem.
Veled megyek, Károly, az egész francia haderővel, a nemesi fölkelő haddal és lengőzászlókkal, felelte ünnepélyesen Lajos.
Annyira nincs szükségem, felelte a herceg. A skót testőrség és még 200 válogatott lándzsás untig elég.
A nagy hadsereg?
És bizony még. Kiszabadíthatna engem a fogságomból, nem, de ezt akartad mondani, kedves öcsém. Vágott közbe hirtelen Lajos.
Hát jól van, kíséretem erejét állapítsd meg magad.
Hogy pedig a félreértéseket végképp kiküszöböljük, nyilatkozzál. Nincs ellenedre, ha az orleáni herceg feleségül veszi Croy Isabella gróf kisasszonyt.
Kedves rokon, felelte a király.
Vedd figyelembe, hogy az orleáni herceg már régebb idő óta vőlegénye Zsáni leányomnak. Légy hát nagylelkű, és mondj le erről a tervről. Nem beszélhetnénk inkább a Szam melletti városokról?
Arról majd az én titkos tanácsom fog tárgyalni, felségeddel. Én főként a sértések jóvátételére vettem a fősúlyt.
Felséged megkísérelte a két grófnőt ma maga részére megnyerni, hát most illő is, hogy befogadja a családjába, különben megszakítom a tárgyalásokat.
Hát értsük meg egymást, öcsém, felelte a király.
Ha azt mondottam volna, hogy szívesen egyezem bele a házasságba, akkor annak őszintességében senki sem hitt volna.
Most tehát ítéld meg magad, mennyire óhajtom a közelgést hozzád. Ezennel kijelentem, hogy a házasságnak én nem leszek az akadálya.
Minden más ügyet intézzenek el a minisztereink, felelte a herceg.
Most pedig ismét a régi jó barátok vagyunk.
Ó, hát áldassék érte az ég, áradozott szavakban Lajos király.
Aki a fejedelmek szívét a kezében tartja és engedékenyé teszi, hogy megszűnjék a vérontás veszedelme.
Oliver!
Sukta oda a király az állandóan közelében settekedő Borbénak.
Mondd meg Tristánnak, siessen annak a cigánynak az elintézésével.